kötött megpróbál néhány olyan létezőt bemutatni, amelyek nem egyszerűen létezők, meg nem egyszerűen pozitívumok, hanem misztérium értékük van. A maga misztérium kifejezés egyébként vallástörténetileg egy eléggé behatárolt fogalom, mégis a kötet megpróbál misztériumként tekinteni bizonyos kitüntetett dolgokra, olyan dolgokra, amelyek nem egyszerűen mondjuk hagyományos szimbólumok, hanem élő valóságok, amelyekkel mindannyian találkozunk.
Hogyan épül fel a misztériumokról szóló kötet?
17 fejezetből áll, és az első három fejezet alapvetően az emberi testnek a rejtélyeiből, titkaiból, titokzatosságából indul ki, vagy azokkal foglalkozik, a kézzel, fogakkal, fejjel, illetve a szemmel. Ezt követően állat szimbolikára tér rá a kötet, de itt az állatoknak nem csak a szimbolikus természete a lényeg, hanem az, amit nagyon sokan állattartó emberként átélünk, hogy maguk ezek az állatok, ezek nem csak egyszerűen szimbolizálnak valamit, hanem kötet megközelítése szerint misztériumok. Akkor ennek a körnek a jegyében foglalkozik egy-egy fejezetben a kötet a macskával, a kutyával, a teknőssel és a szarvassal. Majd egy általános természeti szimbólum következik a hó. Itt kultúrtörténeti vonatkozásokkal, Dantére nézve például, vagy a legújabb kori tudományos mikroszkopikus hókutatásokra kitérve, majd elérkezünk a civilizált társadalomnak, a civilizációs kultúrának a szimbólumaihoz, olyan alapvető szimbólumokhoz, mint amilyen a város, ahhoz kapcsolódóan a falu, a ház, a kunyhó, a sátor, vagy olyan városon belüli városhoz kapcsolható rejtélyhez, titokhoz, mint a tollaslabda, vagy amit a tollaslabda foglal magába. Hasonlóan a városhoz tartozóan a történetmesélésről, azután külön fejezetben a rémtörténetekről, vagy kísértett történetekről, azoknak az értelméről, titkairól van szó, vagy a városon belüli léthez tartozóan még a játékbabák, játékállatok, plüssöknek a mély értelmét próbálja egy fejezet megközelíteni. Visszatérve a testi szimbolikához, szó lesz a vulváról, illetve a falluszról. Egy hindu megközelítésben általában beszélünk a szimbolikus látásmódról, azon belül a fogalmakat is szimbólumként és titokként és rejtélyként, nem pedig csak racionális tényként közelítjük meg az Istenre emlékeztető tárgyakról, mint amilyen a könyv, vagy a rózsafüzér, vagy a családnak a metafizikai értelméről, temető, csontváz, koponya, hamu ezeknek a szimbolikus jelentőségéről és a világunkat meghatározó, vagy legalábbis a világunkban jelenlévő titokteljes természetéről. Végül az altatókra térünk ki az utolsó előtti fejezetben. Az altatók is olyan, akár a dalok, akár a versek formájában az altatók is egy nagyon különleges, rejtélyes természetű jelenség az emberi civilizáción belül. És végül egyfajta utolsó helyett egyfajta összegzést adunk arról, hogy ezek a világ misztériumai, tehát mindenkit érintő valóságok, ha megfelelően értelmesen áttélve közelítjük őket.